Isten hozott mindenkit újra, egy csodás hét áll mögöttünk. Igen, sokan a négy fal között töltik, munkával, vagy más egyébben, tanítással, vagy mindenfélével. De tényleg csak zajlik az élet folyamat, egyfolytában, tehát folyamatosan nálunk is a gyülekezetben, tehát mennek a dolgok. Azon kívül, hogy nem tudunk közösen összegyülekezni, ez sajnos most csak így megy online, de azért mennek a dolgok, az osztásaink mennek nap, mint nap, és csináljuk. A csapat fantasztikus, tényleg, hogy nem félnek, nem riadnak meg. Persze nyilván csináltunk óvintézkedéseket, meg nagyon óvatosan tesszük a dolgokat, de mindezt azért, hogy ameddig csak lehet és engedik a rendelkezésünkre álló élelmiszert, ami legalább hetente vagy egy tonna, azt oda tudjuk adni másoknak. Ja. Úgyhogy a múlt héten kaptunk valakitől 50 darab maszkot, tehát most nyilván a csapatot ruházzuk fel maszkokkal, meg van egy cégismerős barátom, aki küld jövő héten valami csomagot, nem tudom, mi lesz benne, egyszer használatos kesztyű, vagy maszk, vagy köpeny, nem tudom, valami fejfedő, majd meglátjuk, hogy ő is mit tudott összeszedni a raktárból. Azt majd küldi jövő héten, de kaptunk 50 darab maszkot valakitől. Ő egy gyülekezeti tagunk, aki szeret varni, és vart, és adta. Aztán egy másik szervezettől kaptunk 30-at. Milyen angyalok? Maszkvaró angyalok? Vagy nem is tudom, igen, szájmaszk készítő angyalok. Ők vagy 30 ezer maszkot már vartak és adományoztak ebbe az időszakba. Úgyhogy tőlük kaptunk 30-at. És a héten kaptunk a szokásos adományok felett 600 üveg ízesített teitalt, úgyhogy ezzel is tudtunk szolgálni a családok felé. Nagyon örültek nekik, főleg így az ünnepek előtt. Ja, úgyhogy meg vagyunk áldva. Kaptunk 30% engedményt a bérleti díjból, úgyhogy ennyivel kevesebbet kell fizessünk. Ja, úgyhogy Isten tényleg hűséges, tenyerén hordoz minket, és mindezt nem csak azért teszi, hogy minket megáldjon vele, hanem hogy mi ezt az áldást továbbadjuk mások felé. És tesszük is, amennyire tudjuk. Ja. Úgyhogy az Indiát is folytatjuk. Úgy értem, hogy az indiai gyermeket támogatni fogjuk továbbra. És van egy gyermek Indiában, egy árvaházban, egy barátom által működtetett, vagy az ő gyülekezetük által működtetett árvaházban. 55 gyermek van. És ott egy gyermeket felkaroltunk, havonta 10 000 forint csak a költsége, kicsit kevesebbe kerül ott egy gyermek eltartása, fenntartása, mint Magyarországon, de hogy elhatároztuk, hogy támogatni fogjuk, úgyhogy ha bár nincs itt a doboz, vagy te nem vagy itt, hogy bele tud tenni a dobozba, de folytatjuk. Tehát a havi adományokból 10 000 forintot mindig továbbadunk nekik. Ja, úgyhogy a felajánlásokkal kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, hogy tudjátok utalni ezt, tudjátok bankba befizetni, és aztán ha mindenképpen készpénzezni szeretnétek, azt is meg lehet, hogy egy borítékba beleteszitek, és szóltok nekem privátba, messengeren vagy SMS-ben, hogy szeretnél adni, akkor összeszervezik, hogy majd egy futár megy, egy megbízható futár megy, és összeszedi mindazoktól, akik így jelzik ezt. Ja, mert hát azért a számlák azok jönnek. Na, úgyhogy zajlik az élet. Na, tehát zajlik az élet, és ez annyira jó, hogy egy ilyen mizéria sem tudja megállítani a dolgokat. Szerdánként 6:30, ott van a véletlen farizeus sorozat, amit folytatunk tovább, és utána Zoom meeting, a Zoomon találkozunk, és múlt héten is voltunk 7-8-an, úgyhogy bátran csatlakozz ebbe be. Jókat szoktunk nevetni, de vannak komoly témák is, tehát éppen mi, hogy történik. Ja, úgyhogy próbálkozunk valamennyire, ahogy sikerül, jó? Na, és akkor most itt van az üzenetünk, Máté evangélium a 16. fejezetből fogjuk nézni a főleg. És nagyon érdekes üzenetünk van, és örülök, hogy itt vagytok velünk, online vagytok. Nyugodtan küldjétek ezerrel a lájkokat, szívecskéket, nyomjátok, ha itt vagy. Itt is, akik itt vannak, mutatják, lájkolnak. Köszi, fiúk, lányok. Valaki ilyen szívecske, azaz repked föl a plafonra, kenődik szét. Na, tehát nézzük, Máté 16, a 13. verstől fogjuk olvasni a 21-ig. Jó? Aztán majd a 22-t is megnézzük, de ott még nem járunk. Szóval, amikor Jézus Cézárea Filippi vidéken járt, megkérdezte tanítványaitól, mit mondanak az emberek rólam? Kicsoda az ember fia? Egyesek azt mondják, hogy te vagy Bemerítő János, mások Illésnek, vagy Jeremiásnak, vagy a régi proféták közül az egyiknek tartanak. Válaszolták a fiúk. Okay? Hát ti mit mondtok rólam? Okay? Hát ti mit mondtok rólam? Ki vagyok én? Kérdezte Jézus. Simon Péter így válaszolt. Stopp. Tehát Simon Péternek mindig volt valami mondani valója. Tehát ő az a srác, a tanítványok közül, akinek mindig volt valami mondani valója. És a legtöbben egyébként, tehát tudod, ez olyan, hogy legtöbben az ilyen srácból a csapat vagy az osztály mindig hasznot húz, mert mindig ő mondja először a hülyeséget, mindig őt csapják le először, mindig az ő keze van fönn. Ugye, ha kérdeznek, ha nem, ő így üli végig az órát, ő az a gyerek az iskolában, aki ha kell mondani valamit, ha nem, ő jelentkezik, és mindig tud bármit mondani. És tehát, ha felteszi a hülye kérdést, akkor ő van kijavítva úgyis, úgyhogy végül is ez hasznos a többieknek. Na, de hogy nagyon érdekes, hogy tudod, Petikém, mit akarsz mondani? Mondjad, Petikém. És képzeljétek el, hogy most Péter jól válaszol. Hát, ez hihetetlen. Péter jól válaszol. Mert nem a csodái alapján, tehát nem a csodái alapján azonosítja Jézust, hanem látja Jézusban a többet annál, mint amit eddig látott, hogy mit tud csinálni. Látja a lehetőséget. Oké? Okay? A lehetőséget. Látja Jézusban a képességet, hogy ő többre képes ennél, mint amit eddig látott. És ezt mindenképpen a Szent Szellem mutatta meg neki egyébként. Tehát ez, mert ezt csak a Szent Szellem tudja megmutatni. Hogy azon túl, amit látsz Jézusból, vagy amit látunk az evangéliumban Jézusból, hogy ott van több. És Jézus is tudta, nagyon jól tudta, hogy itt nem Péter beszél, oké, mert föl is hívta rá, tehát Petikén, tudom, hogy ez nem a te okoskodó kis ügyes fejedből jött ki, oké? Mert oké, tehát csak hogy folytatva, tehát 16. vers, Simon Péter így válaszolt, te vagy a Messiás, az élő Isten fia. És Jézus mit mondott neki? 17. vers, milyen áldott és boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert ezt nem magadtól mondtad, sugott valaki, hanem mennyei atyám jelentette ki neked. Én pedig azt mondom, hogy te Péter vagy. Tehát kő. Ezt jelenti a neve. Kő. Erre a sziklára fogom felépíteni az eklézsiámat, gyülekezetemet, és a halál erői sem lesznek képesek azt legyőzni. Neked, Péter, fogom adni Isten királyságának a kulcsait, és amit megkötsz a földön, az meg lesz kötve a mennyben, viszont amit feloldasz a földön, az fel lesz oldva a mennyben. Ezután szigorúan megparancsolta a tanítványoknak, hogy senkinek se mondják el, hogy ő a Messiás. Ettől kezdve beszélt Jézus a tanítványainak. Miről? Arról, tehát ettől kezdve, tehát itt kezdett el először beszélni arról, hogy fel kell mennie Jeruzsálembe, és ott a nép vezetői, a főpapok és a törvénytanítók miatt sokat kell majd szenvednie. Végül megölik, de 3 nappal később fel fog támadni. Oké, úgyhogy a mai nap a fájdalomban rejlő lehetőségről szeretnék nektek beszélni. Úgyhogy atyánk, kérünk nyisd meg a szíveket, nyisd meg a lelkeket, az elméket. Imádkozom, hogy a hallgatóságban, Uram, menjenek végbe változások, győzelmek, méghozzá nem saját erőben, hanem a te erőddel, Uram, Jézus nevében. Ámen. Úgyhogy a fájdalomban rejlő lehetőség. Emlékszem, amikor a gyerekeket először vittük akár valami szurira, vagy fogorvoshoz, vagy mit tudom én, tehát olyan helyre, ami fájdalommal jár. Tehát vittük őket, bevittük, beültünk, megcsinálták, és ott sokkolódtak le. Tudod, előtte fogalmuk sem volt, hogy miért megyünk fogorvoshoz, hogy ez mivel jár, mert első alkalom. Fogalmuk sem volt, hogy mi szuri, hogy ez mi az, hogy igen, ott a pillangó, meg játszik az orvos, meg minden. De aztán, amikor megfájt, akkor utána mi kaptuk azt a nézést, ezt a... Miért nem mondtátok először? Ezt miért nem lehetett mondani, hogy ilyen lesz? Tudod miért? Azért, mert akkor... Ha elmondtuk volna előre, hogy fájdalommal jár, akkor el se jutottunk volna az orvosig valószínűleg. Vagy kínszenvedés lett volna a folyosó, vagy a várakozás. És azon tűnődtem, hogy az oka annak, amiért Jézus várt egészen idáig, eddig a pontig, eddig nem beszélt az ő szenvedéséről, kereszthaláláról, semmire, haláláról, nem beszélt a fiúknak. Oké, tehát azért várt idáig szerintem, hogy elkezdi megmagyarázni, hogy neki meg kell halnia, meg a követése mivel jár, mert ha az elejétől fogva tudták volna, akkor lehet, hogy nem követték volna. Lehet. És ezen gondolkodtam a saját életünkben is, hogy azért munkálkodik Isten ilyen szakaszonként az életünkben, tehát nem az, hogy így egy nagy terv így előttünk így, mint a gurulós szőnyek, tudod, így és akkor így kigurul, és ez az életed. És mindent látsz rajta, 3D-be. Kicsúcsosodnak, ott van a jövendőbeli feleséged, 18 gyerek, palota, elmegy gyógyintézet. Tehát, hogy nem, szakaszok vannak, és szerintem azért, mert csak így tudjuk kezelni az előttünk lévő életünket. Ha mindent most tudnánk, hogy mi fog velünk történni, és hogyan, az csak összeroppantana bennünket. És lehet, hogy annyira nem tetszene, vagy annyira másként gondoljuk most a jelenlegi állapotunkban az egészet, hogy azt mondjuk, hogy ez így nem lehet, nem lehetséges. És csak azért is ellene dolgoznánk, hogy ez ne úgy legyen. Oké, de Isten az ő bölcsességében világosan látja az életünket előre. És mindig közöl a megfelelő időben. Ja. Úgyhogy, tehát itt van a mi Péterünk, és... Egyébként tényleg hajlamosak vagyunk megítélni Pétert azokért a szavakért, amiket majd mindjárt olvasni fogunk a 22. versben, mert ez a történet ez nagyon szép a 21. versig, de aztán utána Péter egy olyat mond, hogy húha. Oké, de tehát könnyen megítéljük Pétert azokért a szavakért, de csak tudnunk kell, hogy ez volt az a pont, tehát amikor Péter mondja, hogy te vagy a Messiás, az élőisten fia. Egy magasztos pillanat. Ezt nem test és vér jelentetek ki, hanem az én mennyei atyám. És aztán beszél a haláláról, meg hogy meg kell halni, meg szenvednie kell. És tehát ez volt az az alkalom, amikor először hallották ezt Jézus szájából. Az első alkalom. Eddig mindig csak azt hallották Jézus szájából, hogy gyógyulj meg hozzátok a kenyeret, és megtörte, és megszaporította, és kelj fel, és járj, meg ilyeneket. Oké? Tehát, úgyhogy amennyire nagyra értékeljük Jézus szavait, hogy micsoda lehetőséget lát Péterben, ugye a lehetőség, tehát hogy kő, A lehetőség egyébként egy nagyon jó szó. Lehet ő. Tehát, hogy mi lehet belőle. Lehet őség. Oké? Tehát, hogy látom azt, hogy mi lehet ő belőle. Ez, hogy látni valakiben a lehetőséget, hogy nem azt látom, ami most, hanem, hogy kicsoda lehet ő. Oké? Ez, hogy a benne rejlő lehetőséget. Tehát a szenvedésben rejlő lehetőség. Tehát, hogy a szenvedésen túl, amit most érzek, de mi lehet abból. Oké? Erről beszélünk. Na mindegy, vissza a sztorihoz, hogy itt van, tehát Péter, tehát Jézus szavai hatalmasak, hogy lehetőséget lát Péterben, ugye? Hogy kőnek mondja. De azért el kell ismerjük meg kell dicsérjük Pétert, hogy ő is látta a lehetőséget Jézusban. Jó? Tehát azért ügyes vagy Péter. Tehát látta a lehetőséget. És ez tényleg egy hit volt az ő részéről, mármint abból a szempontból azért volt hitbeli kijelentés, mert eddig Jézus nagyon nem beszélt ezekről a nagyon-nagyon szaftos részletekről, hogy mi fog vele majd történni később. Jó? Tehát Péter mélyen megértette belőle, hogy van valami több ebben a csodatévő emberben. Hogy ő más, mint a többiek. Ő másképp képviseli Istent. Ő másképp szól. Ő másképp tanít. Más a tekintélye, mint az eddigi Istent képviselő farizeusoknak, törvénytanítóknak, írástudóknak. Ahogy él ez az ember, ahogy imádkozik ez az ember, ahogy vezet minket, ezt a happy ganget itt, a halászokat, meg vámszedőket, meg zélótákat, ugye az akkori terrorista. De Pétert arra indított az egész, hogy azt mondja, hogy ő Isten embere. Ő Isten embere. És egyébként ez nem az a mondat, amit mi emberek úgy mondunk egymásnak. Tehát akár azt, hogy hiszek benned. Hiszek benned. Mert őszintén, tehát lehet, hogy elhangzanak ilyen mondatok, hogy hiszek benned, de sokszor hízelgőnek hangzik csak, hogy hiszek benned. Mert egyébként, amíg nem fektetsz valamiben, addig nem hiteles az, hogy hiszek benned. Mert az, hogy hiszek benned, az azt jelenti, hogy beléd is fektetek. Tehát azért fektetek beléd, mert hiszek benned, mert látom benned a lehetőséget. Oké, és tehát De Péter nem hízelegve mondta ezt, hiszen ő odaadta a hajóját Jézusnak, amikor találkozott vele. A megélhetését adta, és ez egy cudar nap volt egyébként, mert tehát elég cikis volt, egész éjjel halászott, semmit nem fogott, és már éppen visszatért, kitakarította a hajóját, és Jézus bepattant a hajóba, és azt mondta, Péter, lökjél már be. És onnan beszélt, és szószéknek használta a hajóját. Oké, Péter hagyta. Tehát a megélhetését, hogy hagyja Jézus kezében a megélhetését, a létét. És egyedülálló, hogy Péter látta Jézusban a lehetőséget egyébként, hogy ő tényleg mindent meg tud változtatni. De ugyanígy Jézus is látta Péterben a lehetőséget, úgy, ahogy senki más. Oké? Tehát ahogy senki más. Kőnek hívta Pétert. Habár én inkább úgy hívtam volna Pétert, hogy homok. Mert annyira instabil volt, mint a homok. De Jézus Péternek hívta. És ott Jézus nem a teljesítmény alapján ítélte meg Pétert, hanem a benne rejlő lehetőség miatt. Ja. Tehát mit tudom én, ha odaadnád nekem a telefonodat, nem örökbe, jó? De odaadnád, én nem tudnám úgy használni a telefonodat, még akkor is, ha ismerem a típust, mint ahogy te tudod. Mert azok az alkalmazások vannak letöltve, olyan beállítások vannak, amit te ismersz, te tudod jól. Tehát azt tudja igazán használni a telefonod, tehát azt tudja használni akié. Tehát aki igazán ismeri, mert számára egyedi az a telefon. És ugyanígy Isten is ismeri a benned lévő lehetőséget. Te egyedi vagy, és ő készített téged. Úgyhogy ő nagyon jól ismer. Tehát olyan dolgokat ismer Isten rólad, amit még a te apukád és anyukád sem ismer. Sőt, még a legnagyobb teljesítményed, vagy a győzelmed pillanataiban is, az még semmi ahhoz képest, amit Isten tud rólad, és még többet meg tud tenni az életedben. És hiszem, hogy Isten időnként, tudod, hogy beszél hozzánk? A lehetőségeink alapján beszél hozzánk. Nem a jelen állapotunk szerint. Tehát hallasz dolgokat Istentől, bátorításokat, üzeneteket, igéket, és Isten nem a teljesítményed alapján, vagy ahogy éled az életed, hanem a benned rejlő lehetőség alapján beszél hozzád. És ezért tapasztalsz olyanokat, néha, gyakran, nem tudom, hogy mintha Isten olyat mondaná, vagy olyasmire vezetne, ami kihív téged. Kihívó. Hát én erre nem vagyok képes, vagy én ezt most hogy uram, vagy mit, vagy merre, vagy a teljesítményed alapján azt mondod, hogy uram, hát én ezt nem tudom megcsinálni, akkor biztos rosszul hallottam, vagy biztos, igen, ott szólt, jön a hang, és mögöttem ülőnek mondta, igen. De nem, sokszor Isten a lehetőség, a bennünk rejlő lehetőség szerint szól hozzánk, ami lehet, hogy többnek hangzik, amikor hallod, mint ahol te érzed magad. De többet lát benned Isten. Többet. Oké? Hányan vagytok hálások ezért, hogy Isten látja benned rejlő lehetőséget? Ja, hogy többet lát benned, mint ahol most vagy. Tehát küldjetek lájkot nyugodtan. Szívecske, lájk, nyomjátok, hogyha hálás vagy. Csak adjátok, szórjátok, tényleg. Mert tényleg meg kell köszönnünk Istennek ezt. Ja, tehát, hogy ő tényleg a bennünk rejlő lehetőséget látja. Nem úgy, mint mások. Nem úgy, mint mások. Oké? Akik inkább... Tehát vannak emberek, akik lent akarnak téged tartani, mert ha te több leszel, akkor azt gondolják, hogy az őket minősíti, és akkor ő kevesebb lesz azért, mert te több. Ezért lent tart valaki. Nem enged föl, nem enged repülni, nem enged szárnyalni. Vagy valaki a múltadban akar tartani. Szóval a múltadban, a legrosszabb pillanataidban akarnak tartani. Vagy mindig ki akarnak hozni a sodrodba, mindig provokálni akarnak, hogy nehogy túl tudj lendülni. Oké? Tehát, na, de vissza Péterhez, hogy Péter nagyon jól érzi magát, mert nagyon jót mondott. Egyem a drága szívét. De instabil volt, és ezt látjuk majd mindjárt a következő mondatból. Oké, tehát nehéz elhinni, hogy egy pillanat alatt ilyen magasról, ilyen mélyre lehet huppanni. De megtörténik. Tehát hogy tud valaki így lesüllyedni, hogy olyan kijelentést mondjon, ami teljesen ellene megy Isten céljának. Hogy lehet? Egyik mondat ilyen, a másik meg olyan. De az, hogy Péter ezt megtette, ez lehet, hogy nekünk reményt tud adni. Hogy ez akkor velem is megtörténhet. Ja, oké, mert lehet, hogy azon vaciláltál ma reggel, hogy most van hitem, nincs hitem, mennyi hitem van, büdös disznó vagyok, sajnálom, uram. És tényleg, ha megnézném, hogy fél órával az Isten tisztelet előtt mi hogyan viselkedtél, és aztán mikor énekeltünk, dicsőítettünk, akkor teljesen más voltál, másra használtad a szavaidat, a lélegzetedet, mint fél órával előtte, elég nagy a kontraszt. Lent voltál, aztán fönt voltál. Ja, tehát, hogy tudod, azt már meg sem merem kérdezni, hogy vajon a házastársad mit mondana rólad, hogy milyen vagy otthon. Ajaj. Oké, tehát én általában egy bizonyos állapotban látlak benneteket. Ja. De előfordul, hogy sokatok, akikben elképesztő a lehetőség ereje, és a lehetőség célja. Tehát ugyanúgy, igazából ez mindannyiunk jól így van, nem sokatokkal, mindannyiunkkal. Tehát elképesztő ereje van, és célja van a lehetőségnek bennünk, de ugyanúgy elképesztő a fájdalomra való lehetőség is, meg a bukásra való lehetőség is. Nem csak a pozitív dolgokra nagy a lehetőség bennünk, hanem a negatív dolgokra is nagy a lehetőség bennünk. És ez így hullámzik. És ezt látjuk Péter életében. És na most elolvassuk azt a 22. verset, mert nem húzom tovább. Azt mondja, ekkor Péter félrehívta Jézust. Oké? Tehát Jézus bejelenti, hogy szenvedni fog, meg fog halni. Jézus, gyere csak. Oké, tehát ez a kép. Félrehívta Jézust, szemrehányást tett neki, és helyre akarta igazítani. Hát, ez mindig egy rossz ötlet. Legalábbis Istent illetően, amikor helyre akarjuk őt igazítani. Oké, tehát, hogy megmagyarázd, az univerzum Istenének megmagyarázd, hogy az ő terve miért nem jó. Miért nem helyes, miért nem korrekt. Mindez csak azért, mert nem illeszkedik a te elképzeléseddel, a te életeddel, a te kényelmeddel, a te terveddel. Oké? Na hallgassátok, mit mond. És igazából erről akarok prédikálni. Tehát a fő üzenet az ez lesz. Hogy 22. vers. Isten mentsen téged attól, hogy ez bekövetkezzen. Ilyesmi semmiképpen sem. Ilyesmi semmiképpen sem történhet meg veled. Tehát mondjátok azt, hogy soha. Soha. Tehát soha. Ez a görögben egy nagyon-nagyon erős szó. Ez a kombináció, ez a semmiképpen sem. Itt tényleg két szót használ, az ú, mé. Ez két külön szó. Az egyik a soha, a másik a sem. Nálunk soha sem. Oké? Tehát kettős, dupla. Úmé. Úmé. Sohasem. Úmé. Tehát annyira bizonyos abban, hogy mit akar Isten az ő életében, hogy azt mondja, hogy semmiképpen sem. Tehát Péter biztos a magasságos Isten fia életével kapcsolatban, hogy ez semmiképpen sem. Elképesztő magabiztosság, hogy ez ilyen nem történhet meg. Oké? Én is körülbelül pont ezt mondtam, akkor, vagyis hát igen, abban az időszakban, mielőtt még gyerekünk lett volna a gyereknevelésről. Oké? Tehát mielőtt gyerekünk lett volna a gyereknevelésről, egy csomószor mondtam, hogy én aztán sohasem. Én. Tehát én soha nem leszek olyan apa, aki így üvölt a gyerekkel. Soha. Semmiképp, igaz? Soha. Én soha. Mert mit érek el vele? Dűből fegyelmezni a gyereket. Hát komolyan, hát te. Tehát az csak félelmet hoz létre. Úgyhogy soha nem üvöltöznék. Hát mivel Isten nem a félelem szellemét adta nekünk, hanem az erő, a szeretet és a józanság szellemét. Nem. Én soha. Soha, de soha nem fegyelmezném olyan szellemben a gyerekemet, ami teljesen ellene megy Isten természetének. Mert én majd, amikor apa leszek, én majd a jó atyát akarom leleplezni neki. Hogy azt tanulják, és azt bemutatni. Úgyhogy én szeretettel fogom mindig kijavítani. Sosem fogom felemelni a hangomat. Úgy fogom őket fegyelmezni, hogy tudják, hogy igen, a viselkedés ez nem helyes, de szeretem őket örökre. De most, hogy vannak gyerekeim, hát sokszor kiabálok velük. Sajnálom. Oké, de azt mondtam, még mielőtt lett a gyerek, hogy én soha. Úgyhogy mondjátok csak, soha. Soha. Hagyd zengjen a lakás. Soha. 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 Tudod, meddig soha? Amíg bele nem lépsz. Addig soha. Teljesen addig. Oké. De mindannyiunknak megvan ez a hamis magabiztosság, ahogy Péternek is, ahogy nekem megvolt a gyerekneveléssel kapcsolatban. Tehát mindannyiunknak. És az élet majd ki fogja hívni az én sohasem koncepciónkat. Ki fogja hívni? Bizony ki fogja hívni. És azt is tudom, hogy sokan, akik nézik, olyan helyzetben vannak, amiről sosem gondoltad volna, hogy egyszer majd bele fogsz keveredni. És lehet, hogy azt mondtad régen, hogy te soha. és aztán most ott vagy benne. Mások házassága lehet széthullik, de az enyém soha. Soha. Soha se. Mi mindig mosni fogjuk egymás lábát. Ó, gyere drágám. A feltámadott Jézus Krisztus nevében én, tudod, én sose beszélnék így a férjemmel. Soha. Hogy tudod, én biztos nem küszködnék ezzel. Hogy is tud valaki ennyire rákattanni valamire? Én nem is értem az embereket. Én soha. Soha. Én. Úmé. Úmé. Ez jó az a szó. Úmé. Oké, vagy mit tudom én, nem is értem, hogy hogy lehet depresszióval küszködni. Hát komolyan, hát mit? Megvan az Úr öröme, halleluja. Érted? Hát mit tudom én, tehát örülj az Úrban mindig. Újra mondom, örülj. Mindig. Mikor? Hát mindig. Érted? Hát adj hálát mindenben. Mindenért adjatok hálát. Oké, tehát a minden, mindent jelent, bazsikám. Érted? A mindent, mindent jelent. Na, úgyhogy örülj! Ez az a nap, amit az Úr szerzett, örvenjünk, vigadjunk. Tudod, nem is értem az embereket, hogy bírnak depressziózni. Egészen addig, amíg meg nem történik veled, és szépen kibillent a te kis hamis egyensúlyodba. És hol találod magad? Ja. Ott. Benne. Amire azt mondtad, hogy sohasem. Úgyhogy légy nagyon óvatos, hogy mivel ítélsz meg bárkit, vagy engem a mai napon. Mert holnap lehet, hogy a te ajtódon kopogtad be. És benne találod magad. Nem bekéretőzik, hanem benne találod magad. Tudod, sosem gondoltam volna, hogy én egyszer szorongással fogok küszködni. És most vannak napok, amikor alig kapok levegőt. Mint a mellkasomban ülne valami, vagy kalapácsolnak. Tudod. Sosem gondoltam volna, hogy ilyen sötét gondolataim előfordulhatnak. Oké, vagy én, ja, tehát nem voltak ilyen gondolataim a tinédzser éveimben, nem voltak ilyen gondolataim a 20-as éveimben, de most berúgta az ajtót az életemben. Tudod, nem, sohasem, soha, nem, soha, nem, nem, soha, soha, én soha. Oké, és Péter egy másik alkalommal is mondta ugyanezt. Ez olyan péteres szólás volt, ez a semmiképpen sem, vagy sohasem, úmé. Oké, ott ültek a páska vacsoránál. Utolsó vacsora. Csütörtök. Keresztfeszítés előtti este. Ott ült Jézus a tanítványainál. És Jézus beszélt nekik arról, hogy ez itt a testem, ugye fogta a kenyeret, mutatta nekik, és ez össze lesz törve, értetek. És szimbolikusan beszélt arról, hogy mi fog történni a következő 24 órában. Hogy meg fogják ölni. De a srácok nem értették. Nem értették. És akkor folytatja tovább, de nem csak, hogy megölnek, oké? Tehát nem csak, hogy meghalok, és a véremet kiontják, értetek, hanem, még ezt is ott mondta vacsorán, mindannyian el fogtok hagyni engem. Mindannyian el fogtok hagyni engem. Sőt, egyikőtök el is fog árulni. Nem mondok neveket, Júdás, nem mondok neveket, de ne legyetek ítélkezőek, mert egyikőtök sem lesz ott velem a keresztnél. Mikor a kenyeret osztottam veletek, ott voltatok velem. De amikor a kenyeret összetörik, mind eltűntök. És mit mondott Péter ezekre? Lehet, hogy meglep, lehet, hogy nem most már ezek után, de kihangsúlyozta, hogy ha meg is kell halnom, ha meg is kell halnom, én soha. Én soha nem foglak elárulni, vagy elhagyni. Én soha. Figyelj, mikor elkezdtem tanítani a Bibliát, majdnem 20 éve, 18 éve talán, úgy kezdtem a bibliaiskolába tanítani, hogy helyettesítettem valakit. És pont egy olyan tanárt helyettesítettem, aki talán a számomra az egyik legmeggyőződésesebb tanító volt. Tehát olyan határozottsággal, karakánsággal, ilyen magabiztosan tanított mindig, hogy hihetetlen. És fel is néztem rá, és meg is megtiszteltetés is volt, hogy egyszer-egyszer helyettesítettet. Ő helyettesített. Nem volt kinn az ige rész, nyugi. Ezt nem írtam ki. Na, de a lényeg, hogy tehát ott volt ez a srác, hogy hát férj, családapa, és tudod, ő volt az, aki soha nem kételkedett a Bibliában. Soha. És évvégére eltűnt. És azóta se jött vissza. Tehát találkoztam már vele egy jó párszor azóta. De hogy csak úgy eltűnt. Elveszett. Nem Isten szemszögéből veszett el, hanem csak... És mert általában azok, akik nem ismerik el a gyengeségeiket, azok a legfogékonyabbak rá. Az ilyen csúszásokra, bukásokra. Ja, úgyhogy Isten nagyon szeretné, hogy tényleg azokhoz prédikálják ma, és lehet, hogy te nem tartozol közéjük, de hogy azoknak prédikálják ma, akik olyan helyzetben vannak, amiről sosem gondolták, hogy egyszer benne lesznek. Ja. Mert láttál másokat küzdeni benne, de sosem gondoltad, hogy ez veled is meg fog történni. Ja, úgyhogy mit teszel? Mit teszel, mikor olyan helyzetben találod magad, amiről megesküdtél, hogy sosem leszel benne? Sőt, nem is gondoltad volna, hogy megtörtént veled. És itt jön képbe számunkra a feltámadás. Mert amit a feltámadás tesz, az, hogy kihívja ezt a sohase koncepciónkat. Oké? Tehát kihívja. Kihívja ezt a sohase elképzelésünket. Mert megmutatja nekem, hogy habár még senkit nem láttam felkelni a sírból, miután eltemették a sírba, holtan, de megtörtént. Oké? Tehát megtörtént. Tehát amikor azt mondom, hogy sohase támad fel, de megtörtént. De megtörtént. És ha Isten azt mondja valamire, hogy soha, egyébként, az teljesen más, mint amikor mi azt mondjuk valamire, hogy soha. Oké? Tehát amikor Isten azt mondja valamire, hogy soha, az teljesen más, mint amikor én azt mondom valamire, hogy soha. Úgyhogy amit Isten ezen a húsvét vasárnapon ki akar hívni, az az én megértésem a felől, hogy mi az, ami lehetséges. Annak a megértése, hogy mi az, ami soha nem történhet meg. Oké? Mert sokan vagyunk, akik feladtuk már a reménységet az életünkbe. Akár területeken. A fejünk felett lebegő szó, nem glória, hanem soha. Mert soha nem leszek olyan boldog, mint ők, mert soha nem találom meg a párom, mint ők, mert sosem fogsz ettől megszabadulni, mert az anyukád is ezzel küzdött, meg az anyukád anyukája is ezzel küzdött, ez már így rátok ragadt családilag. Miből gondolod, hogy majd neked lehetséges lesz? Tehát sosem fogsz tudni ismerkedni, sosem fogsz tudni kapcsolódni, sosem fogsz tudni újra szeretni, sosem fogsz tudni ebből meggyógyulni, sosem fogsz ebből helyreállni, sosem fog helyreállni a jó hírneved egy nagy bukás után. De a menny az egy, tehát az egy másik sohasem szót szól. Tehát a menny az másképp érti azt, hogy soha. Mint amikor mi mondjuk. Mert hagyd mutassam meg ezt a másik sohasem szót. Zsidók 13:5. Ez nem Péter szájából jön, hanem Isten szájából. Oké? Okay? És szeretném, ha az összes húsvéti emberünk készen állna arra, hogy együtt mondjuk ezt, együtt kiáltsuk, akár üvöltheted is otthon, csukd be az ablakot, ajtót. Mert miután átmentél a poklon, és túlélted a hited és elméd legkeményebb támadásait, oké, mindezek után, és miután minden ember elhagyott akár, és a körülményeit totálisan leszívták minden emberi energiádat, Istennek van egy ígérete számodra, és ez nem Péternek a jóslata, hogy soha, hanem ez Isten ígérete. És ez a 13:5 zsidó levélben, ahol azt mondja, hogy sohasem hagylak el. Érted ezt? Sohasem hagylak el. Sohasem hagylak cserben, sem nem hagylak magadra. Sohasem hagylak cserben, sem nem hagylak magadra. Ezt mondja. A görög szó ebben is az úmé. Ez a dupla tagadás. Hogy sohasem, semmi esetre sem, semmiképpen sem. És ahogy embernél ezek ingadoznak, pozitív, negatív ezek a sohasemek. Istennél, amikor kimond valamit, hogy sohasem, az sosem fog megváltozni. Az mindörökre ugyanaz. Oké? Tehát ők lehetsz, de én sosem. Tehát ők lehet, hogy elhagynak és cserben hagynak, de Isten azt mondja, én sosem hagylak cserben. Soha. Mikor vonom meg a szeretetet tőled? Soha nem vonom meg. Soha sem vonom meg a szeretetemet. Mikor gondolkodom másként rólad? Sosem fogok másként gondolkodni rólad. Soha. Soha, semmiképp. Mikor hagylak hátra, vagy adom fel a tervemet az életedre? Soha nem foglak hátrahagyni, soha nem fogom feladni. Semmiképpen sem fogom feladni a tervemet az életedre. Semmiképp. Úgyhogy nyugodtan küldjél 600 millió lájkot, kezd el számolni. 1, 2, 3, 4, 5, hogyha ennek örülsz. Érted? Hogyha egy olyan Istened van, aki azt mondja neked, hogy soha, semmiképpen nem hagylak magadra. Ha örülsz ennek, akkor küldjed ezerrel. Mikor Isten azt mondja, hogy soha, akkor hidd el, hogy ő ezt úgy is érti, hogy soha. Az ördög nem tehet ellene semmit. Ő a mi élő reményünk. Nem halott, nem múlt, hanem az élő remény. A jövőnket illetem, mert ő soha nem fogja meggondolni magát. Soha. Lehet, hogy emberek meggondolják magukat a lehet énségeimről, a lehetőségeimről, lehet, de Isten soha. És ez egy más szintje a reménységnek. Abszolút más szintje a reménységnek. Ez nem ez a kis műanyag reménység, amit ilyen kinder tojásokban árulnak, és úgy néz ki, mintha igazi tojás lenne. De műanyag és üres. Elfelejtettem elhozni otthonról. Akartam volna egy másik, rendes tojást is hozni egyébként. Tehát, hogy tudod, egy kis lila, sárga, akármik, tudod, ezek a kis műanyag vackok. Üres. Ez az emberi reménység. De a mi reménységünk nem olyan. Oké? Tehát a mi reménységünk valami másra épült. Ettől sokkal többre. És tudod, megmutattam volna, ha elhoztam volna ezeket a nyüves tojásokat. A fene egye meg. Tudod, az én reménységem az nem üres. Az én reménységem az nem műanyag. Az nem ilyen kis valamilyen vicek-vacak. Az én reménységem nem a körülményeimen múlik. A Róma 5:3-ban nincs kiírva, de Róma levélben 5. fejezet 3. versében azt mondja, hogy a reménységem az Isten dicsőségében van. És ez teljesen más, mint emberek dicséretében reménykedni, hogy majd Isten, vagy az emberek majd dicsérnek engem. Nem, Isten dicsőség az én reménységem. Más. Más, mint ez a kis Dolce Vita. Van reménykedni, hogy majd milyen jó lesz, hogy az édes élet, hogy minden összeklappol majd. A békés körülmények, az, igen, na, az a reménységem, a békés... Nem. Az én reménységem az olyan, mint a főtt tojás. Keményre van főve. Átment a tüzön. Megkapta a hőkezelést, megdolgozta a tűz. Átment a tűz próbáján, kemény próbán ment át. És érted, a poklon ment át. Sőt, csalódott. És figyelj, még akkor is, ha ledobom a földre, lehet, hogy a külseje megreped, de belsejének semmi baja nem lesz. És ilyen a mi reménységünk. Erről beszél, hogy a megrepett, ilyen törékeny cserépedényekbe vagyunk. Igen, a külső megreped, mint a főtt tojásnak, de a belső az egybe van. Az egybe marad. Érted? Mert élő reménységem van. És ez a húsvét. És ez az, hogy Jézus feltámadt. Jézus feltámadt. Jézus feltámadt. Szóval, tehát megmutatta a kereszten, hogy hogyan kell elbánni a bűnöm büntetésével. De nem csak ezt mutatta meg. Megmutatta, hogy hogyan bánjak el a fájdalmammal is. Oké? Okay? Tehát, hogy hogyan bánjak el azzal a fájdalmammal, ami most van? Hogy a mostani szenvedéseim azok összehasonlíthatatlanok. 2 Korintus 4:17 azt mondja Pál, hogy mert a mostani könnyen elviselhető szenvedéseink, ezt mondja Pál a saját szenvedéséről, egy másik helyen felsorolja, fél oldalon keresztül, hogy milyen szenvedéseken ment át. Szerintem a tized részébe belehaltam volna. De ő azt mondja erre, hogy a mostani könnyen elviselhető szenvedéseink csak a rövid ideig tartanak, mégis örök dicsőséget szereznek számunkra. Ez a dicsőség pedig olyan csodálatos, hogy össze sem lehet hasonlítani a szenvedéseinkkel. Úgyhogy hatalmas lehetőség van a fájdalmaidban. Hatalmas lehetőség van a fájdalmadban. Jézus nem gondolta meg magát Péterrel kapcsolatban. Azért, mert hülyeségeket beszélt. Azért, mert hülyeségeket ígért, tehát nem tartotta meg az ígéretét. Nem gondolta meg magát. Mikor Péter azt mondta, hogy soha, Jézus akkor is azt mondta, hogy én meg soha nem hagylak el. Te azt mondtad, hogy te soha nem fogsz elhagyni, és elhagytál. Én azt mondom, hogy soha nem foglak elhagyni, és soha nem is foglak elhagyni. Mert amikor azt mondja, hogy mindig, akkor ő úgy is érti, hogy mindig. Okay. Mert azt mondja Róma 5:8-ban, hogy mikor, tehát Isten azonban azzal mutatta meg, mennyire szeret bennünket, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi még bűneinkben éltünk. Okay, tehát Isten azonban azzal mutatta meg, mennyire szeret bennünket, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi még bűneinkben éltünk. Tehát nem azért halt meg, nem a teljesítményem miatt adta az életét, értem. Hanem mert ő látja bennem a lehetőséget. Ő látja bennem az ő célját. Az ő célja alapján váltott meg engem. Na már most, ha ő meghalt, már akkor, mikor én még bűnös voltam, az azt jelenti, hogy ő még mindig az én megváltom. Nem csak akkor, amikor rábíztam az életemet, hanem ő még mindig itt van velem. Nem csak az ő szeretete, nem csak egy nagy tetre sarkallotta őt, és megtette értem, hanem ő folyamatosan velem van. És veled van. Még akkor is, tehát ha ezt megtette, mikor még bűnös voltam, akkor meg fogja tenni továbbra is, még akkor is, ha folyamatosan a bűnömben élek. Persze nem használom ezt ki, de hogy ő ennyire elkötelezett felénk. Ő ennyire. És semmi sem tud kilökni az ő kezéből. Nem törölheti ki senki a nevedet. Úgyhogy nagyon határozottan mondom ezt ma nektek, hogy Isten sohasem gondolta meg magát veled kapcsolatban. Soha, soha. Sem a fájdalmad, sem a hibáid, nem is vita érvek ezzel kapcsolatosan. Hogy azért fájna, vagy azért mentsz keresztül valami, mert Isten meggondolta magát. Nem, nem. Úgyhogy szeretnék értetek imádkozni. Értetek. Mindannyiótokért, akik néztek, akikben ott van Isten célja. Mindegy, hogy hívő vagy nem hívő, vagy még nem hívő. Istennek célja van veled. Egy nagyszerű lehetőségekkel megáldott ember vagy. Mindannyiótok. És a keresztnél megismerheted azt, hogy mekkora az ára az életednek. Mekkora az ára, amennyit fizetnek érte. Jézus az életével fizetett. És nem tudom, hogy mind mész keresztül, ha elhagytak téged, vagy ha elárultak téged. Jézust is elárulták. Jézust is elhagyták. Azok, akikre számított. Lehet, hogy kísértve vagy? Jézust is, tehát meg lett kísértve, ugyanúgy, ahogy mi. Igen, ő nem bűnösként lett megkísértve. De minden kísértésen átment. Tudod, akárminek is nevezed a fájdalmad, én ismerek egy nagyobb nevet, mint a te fájdalmadnak a neve. Ő Jézus. Ő Jézus. Úgyhogy mikor mi még bűnösök voltunk, ő tudta, hogy mit helyezett beléd. Hogy milyen életet adott neked, amikor megszülettél erre a földre, amikor megfogantál. És ő még mindig ez alapján, az eredeti terv alapján lát. Soha nem gondolta meg magát. Mindegy hány réteget próbált az élet ráthúzni. Tudod, cinizmussal, kétségekkel, hitetlenségekkel, függőségekkel, félelmekkel, betegségekkel, csalódásokkal, elutasításokkal, mindegy, hogy hány réteget próbálnak ráthúzni. Isten úgy lát téged, ahogy ő kigondolt téged. És Jézusnak Jeruzsálembe kellett mennie. És ez lehet, hogy Péternek nem tetszett, és a tanítványok sem értették. És egyébként Jézus is azt imádkozta, hogy ha lehet, múljon el ez a pohár. De legyen inkább úgy, ahogy te akarod, atyám. És tudta, hogy ő ezért jött. Hogy meghajjon értünk a kereszten. És hiszem, hogy Isten nagy dolgokon munkálkodik az életedben most, ebben az időszakban. Nagy dolgokon munkálkodik. Hogy mit teszel a fájdalommal, az határozza meg, hogy mivé válik a fájdalom az életedben. Tehát, hogy mit teszel a fájdalommal, az határozza meg, hogy mivé válik az életedben. Mert hogy sokan haltak meg Jézus idejében kereszten. Tehát ugyanazt a kereszthalált halt a fizikailag, mint a többiek. Oké? Tehát nem volt másabb Jézusé. Úgy értem, egy bizonyos szempontból. De mit tett ezzel a kereszttel? Ezzel a kereszthalállal? Oké? Elszenvedte az előtte lévő örömért, hogy megmentsen minket. Erre használt. Ez volt a fájdalmában, a szenvedésben lévő lehetőség. Te, meg én. Te, meg én. És mindazok, akik még nem találkoztak ő vele. Hogy megmentsen minket. És aztán leült, a feltámadás után leült az Atya jobbjára. Úgyhogy szeretnék egy meghívást adni most mindannyiótoknak. Egy imára. Lehet, hogy egy családtagod meghívott most otthon, hogy nézzük együtt ezt a közvetítést, de csak vedd ezt a mait úgy, hogy ez Isten szellemének egy meghívása. Nem csak a családtagodé, hanem az Isten hívása most számodra. És ő vont téged ide, mert jól tudja, hogy olyan lehetőség van benned, amit ő rakott beléd. És csak akkor válik valósággá, amikor rábízod az életedet. Akkor válik igazivá, tapasztalatóvá, ha rábízod az életed, és aláveted magad neki. Mikor a vonatot, hogy rárakják a sínre. Na most már mehetsz. Vagy amikor a számítógépet bedugják a 220-ba. Megvan benne a lehetőség, de ha nem rakják rá, akkor nem fog működni. És ezt adja meg Isten számunkra. Úgyhogy bízd rá az életed. Ez az a pillanat most, amikor megteheted. Úgyhogy hajtsuk meg a fejünket, csukjuk be a szemünket, és mondjuk együtt azt az imát, amit már lehet, hogy sokan már régen elmondtak, de most mondjuk együtt, segítve a többieket, vagy segítve az otthoniakat. Mert Isten hív ma embereket magához, és hogyha te is csak egy vagy közülük, akkor ez a te pillanatod. És lehet, hogy érzed is a szíved dobbanásában, ahogy rólad szól most. Úgyhogy hadd vezesselek egy imában. Ismételd utánam majd, ahogy mondom, lassan mondom, a hitet kifejezéseként, mert a Biblia azt mondja, a szíveddel hiszed, hogy Jézus az Úr. És a száddal megvallod, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz, megmenekülsz. Tehát nem cselekedetek által, hanem kegyelemből. Hitáltal. Úgyhogy mondd velem a következőmet. Mennyei Atyám, bűnös vagyok. Bűnös, akinek megváltóra van szüksége. És hiszem, hogy Jézus Krisztus Isten fia. És a világ megváltója. És ma elfogadom őt az életem urának. Hiszem, hogy meghaltál. Hogy nekem megbocsátást nyerj. És feltámadtál. Hogy életem legyen. Ez az én új kezdetem. Isten gyermeke vagyok. Egy új teremtés. Ámen. És most 3-ig számolok, és otthon a nappalitban, vagy ahol nézed, 3-ig számolok, és mire 3-ra érek, csak tedd fel a kezed, ha ezt az imát elmondtad velem. Most életedben először. Oké? Tehát 3-ra csak tedd föl a kezed gyorsan. Senki nem néz, az udvarról nem néznek be, vagy a szomszéd nem kukucskál be a kukucskálójukon sehol. Tudod, 1, 2, 3. Csak megvallod. Megvallod, hogy te egy döntést hoztál Jézussal. És aztán csak szeretnék érted imádkozni, hogyha megtetted ezt a döntést, akkor valahogy jelezd felém. Írj rám a messengeren, hogy Balú, megtettem, vagy bármi, csak jelezd felém, mert szeretnék érted imádkozni. A következő lépésedért, vagy bármi. Oké, úgyhogy most ünnepeljük a feltámadást, az új reménységet, ahogy énekeljük ezt a dalt majd, ezt az új dalt az élő reményről. Úgyhogy gyertek!